Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Székely László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A görög csillagászat története. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Jó, akkor elkezdjük a mai órát. Röviden csak pár mondat, vagy 4-5 mondat elejéig, ugye foglaljuk össze a múlt órának a legfontosabb gondolatait. Ugye az első nagyon fontos gondolat, amit csak nagyon röviden érintettem, hogy nem célszerű úgy visszatekinteni a tudomány történetet, hogy a mai pozícióból ítéljük meg a múltat. Ugye ez az úgynevezett koravén bölcs tudománytörténeti írást kritizáltuk az óra elején, és hát ettől el kell határolni magunkat, érveltem én. A másik nagyon fontos gondolat az volt, hogy hibás az a gondolkodás, hogy az emberiség fejlődésében mindenütt egyformán elindult egyfajta megismerés. Ez mindegyik a tudomány irányába fejlődött ugyanolyan értelemben, van, ahol előrébb haladt, van, ahol elakadt. Ezzel szemben ugye a múltórán azt hangsúlyoztuk, hogy minden kultúrának megvolt a maga ismeretszerzési módja, és olyan értelemben tudományos megismerés, ahogy mi a tudomány szót és a természettudományt ma értjük, ez sehol nem alakult ki. Kínának megvolt a maga saját értelmébe vett idézőjelbe tudománya, de az egy más kulturális közegben volt tudomány, más értelemben, ez igaz Egyiptomra, Mezopotámiára is. Az a fajta tudományosság, az a fajta gondolkodásmód, ahogy mi a tudományt értjük, az a görögöknél jelenik meg, és a mai órán részben ezt fogjuk nagyon röviden látni, hogy milyen értelemben jelenik meg náluk, és rögtön látni is fogunk egy olyan dolgot, egy olyan megismerést, a csillagászati megismerést, ami előzménye és mint egy forrása is a mai tudományunknak. A harmadik nagyon fontos gondolat pedig ugye az volt, hogy pontosan azért, mert a különböző kultúráknál más volt az ismert rendszer, nem a mai értelemben tudomány volt, nekünk, ha az tudomány történetet akarjuk áttekinteni, akkor elsősorban ugye a görög tudomány kezdetétől kell áttekintenünk ezt a történetet, mert itt van egy valóságos fejlődés, de a görögöknek részben, ha nem is a gondolkodásmódban, de bizonyos ismeretekben inspirációt és előzményt adott Mezopotámia és Egyiptom, elsősorban miben? Hát láttuk, hogy a csillagászatban, a naptárkészítésben, valamint ugye nagyon lényeges, amit a mezopotámiaiak adtak, a helyi értékes számírásmódban. Látni fogjuk azt, hogy a görög tudomány, mondjuk itt tudományban, tehát a görög természetfilozófiában, ahhoz kapcsolódva kialakul a matematikai csillagászat, aminek meghatározó szerepe van az egész európai tudományfejlődésben, és a görög matematikai csillagászat többek között azért vált lehetővé, mert a bonyolult számításokat egyszerűen el lehetett végezni a helyi értékes írásmóddal, és ezt a mezopotámiaktól vették át. Ha nincs egy jó számírási mód, akkor valószínűleg nem alakul ki ez a fejlett görög csillagászat. De a mezopotámiak nem azért gondolták ki, vagy találták fel a helyírásos számírás módot és a számolási módot, hogy a görögöknek majd legyen egy matematikai csillagászatuk, mert a mezopotámiai gondolkodásban az a fajta csillagászat elképzelhetetlen volt, amit a görögök megalkottak. A mezopotámiaknak volt egy nagyon jó csillagászatuk, erről írok a könyvembe, de nem fogunk erről beszélni, amiből aztán nem vezet út olyan irányba, hogy a görög irányban, az a maga keretén belül nagyon hatékony és jó csillagászat volt, számításos csillagászat, előrejelzésre alkalmas csillagászat, de egészen más volt, mint a görög, és nem fejlődhetett volna az tovább egy olyan irányba, ahogy a görög csillagászat tovább fejlődik. Tehát a mai órán, amikor a görög csillagászattal foglalkozunk, akkor nem csak arról van szó, hogy na kérem, itt van a görög gondolkodás, abban volt orvostudomány, volt biológia, volt matematika, volt csillagászat, és akkor most válasszuk ki a csillagászatot, és foglalkozunk azzal. Itt a csillagászat egy különleges szerepet játszik az egész európai gondolkodás történetben, ehhez hasonló különleges szerepe a görög matematikának volt. Persze az egész görög természetfilozófiának is, tehát a görög biológiának is, és így tovább, de különösen a csillagászatnak és a matematikának volt hatalmas szerepe, és nem a konkrét felfedezések által, hanem a gondolkodásmóddal, amit létrehoz. Akkor térjünk vissza egyelőre ahhoz, ami a görög tudomány általában, mielőtt még a csillagászatra térnénk. Tehát ugye a tézis, amit a múlt órán részletesen elmondtam és kifejtettem, ugye az, hogy nem arról van szó, hogy mindenütt a földgolyón, mondjuk itt nagyon vázlatosan, hogy itt van valahol Európa, itt az Ázsia, itt valahol itt van Kína, India, és itt tovább is volt, itt van Görögország. Nem arról van szó, hogy itt mindenütt az emberek elkezdték megismerni a világot, és haladtak egy úton a mai tudomány felé, és akkor itt elakadtak, itt tovább haladtak, hanem itt egy teljesen, ezen a kis félszigeten, a görög félszigeten, és sehol máshol egy teljesen új gondolkodásmód jelenik meg, egy annyira új gondolkodásmód, amire sehol sincsen példája. Most elképzelhető, hogy részletes kutatásokkal, elemzésekkel egy-két gondolkodónál, egy-két iskolánál bizonyos szikráit, vagy bizonyos hasonló szikrákat fel lehet fedezni, mint amit a görögöknél majd látni fogunk, de a kultúrára egyetemesen meghatározó módon sehol sem jelent meg egy olyan gondolkodásmód, ami a görögöknél megjelenik. Tehát akkor mi ez a különleges gondolkodásmód? Mi az, amitől olyan furcsa és más ez a görög világ? Még mielőtt a konkrétan a tudományos gondolkodásnak megfelelő gondolkodásmódra rátérnék, szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy ha ránézünk erre a történelemre, a görögök és a görögök eletti történelemre és az egész földgolyót nézzük, mondjuk lenne egy különleges képességünk, hogy felülről nézzük a földet a múltba, és látjuk a kultúrákat, nem csak a földrajzi vonulatokat, akkor is a görögök feltűnnének, mégpedig ha nem tekintünk a tudományra, akkor is, amennyiben feltűnne az, hogy itt egy olyan művészet születik, amelyhez hasonló művészet sehol nem volt korábban, minden előzmények nélküli. Hát vannak előzmények, de abban a formájában nincs előzménye. Itt egy olyan különleges és új dolog születik, mint a görög dráma és tragédia, aminek nincs példája, a görög költészet, aminek korábban nincs példája, és a görög filozófia, ami megint azt lehet mondani, hogy persze a mai filozófia fogalmunk alapján más népek vallásos gondolkodásában, erkölcsi tanításában, és így tovább filozófia elemeket találunk, és azt mondhatjuk, hogy filozófia. De úgy a filozófia, ahogy ez itt a görögöknél megszületik, előzmény nélküli, az nem volt úgy filozófia, és a mából visszavetítve azt mondjuk, kiterjesztett értelemben más népek gondolkodására is, hogy annak van egy filozófiai része. Tehát itt rengeteg új dolog születik a görögöknél. Mi ez az új dolog most a gondolkodás tekintetében? Mi az az újfajta gondolkodásmód, amit én eddig csak rébuszokban említettem, amennyiben mondtam, hogy van, de nem jellemeztem. Ezt úgy lehet röviden jellemezni, hogy egy önálló, a saját belátáson alapuló kritikai világmegértés, világmagyarázatra való igény. Tehát föl lehet írni azt, hogy önálló vagy szuverén kritikai megértés és magyarázat. Na most mit kell ez alatt érteni? Ezt azt kell érteni, hogy a korábbi kultúrákban kialakultak a vallások, kialakult a teológia, kialakultak nagy iskolák, például született új vallás és a Buddha, ugye létrehozott Indiában egy új vallást, a buddhizmust, de amikor ez kialakult és elterjedt, ebbe beleszülettek és belenevelődtek az emberek, és elfogadták azt a világmegértést és világmagyarázatot, amit a buddhizmusban, hinduizmusban, különböző nagy keleti vallásokban, vagy közép-keleti, egyiptomi, mezopotamiai vallásokban találtak. És a görögöknek is volt egy ilyen vallásos tradíciója és hagyománya. Az önálló saját belátáson alapú kritikai világmegértés és világmagyarázat azt jelenti, hogy nem fogadom el azt, amit mások mondanak, amit a hagyomány átad nekem, hanem a saját belátásom és képességem alapján ítélem meg az állításokat, és a saját belátásom alapján próbálom megérteni és megmagyarázni a világot. Nem fogadom el az adottat, hanem a saját képességeimből indulok ki. Most szándékosan nem azt mondom, hogy a saját eszem alapján, mert akkor egy mai értelemben észre gondolunk itt, egy racionális, hideg, gondolkodó észre, nem. A görögöknél tulajdonképpen arról van szó, hogy azért írtam azt, hogy belátás, tehát ez az ész, amit ők értelemnek észnek tartnak, az sokkal több, mint amit mi annak tartunk. Egy olyan képesség, mondhatjuk az intuitív képesség, mert megértem a dolgoknak az összefüggéseit, de ugyanakkor végig is gondolom, és kritikailag is gondolkodok róla. Tehát nagyon lényeges, hogy nem csak arról van szó, hogy valamit meglátok valamit, mint egy mitikus gondolkodó, hogy egy ihlete támad, egy érzése, egy látomása, és attól kezdve ő egy új világképet kezd el hirdetni, hanem kritikailag elemzem, végig gondolom, és így döntöm el a saját belátásom alapján, hogy ezekről vagy azokról a dolgokról hogyan gondolkodjak és ítélkezzek, és nem csak részletkérdésekbe vetődik föl ez az igény, hanem az egész világmagyarázatban. Tehát ez a lényeg. Na most miért először a görögöknél jelenik meg egy ilyen? Ezt nem tudjuk, van rá 20 fajta magyarázat, én egyet sem mondok el inkább, mert nem magyarázok, ugye van a materialista magyarázat, hogy a termelők úgy fejlődtek, a földbirtokok úgy voltak felosztva, meg van földrajzi magyarázat, hogy városállamok voltak, nagyon sok más néppel érintkeztek, egy sokfajta nézetet ismertek meg, és akkor így a sokfajta nézet egybevetése alapján kialakult ez az kritikai gondolkodás. Sokfajta magyarázat lehet, És valószínű, hogy mindegyik magyarázatban van valami, de a lényeg az, hogy ez a teljesen egyértelműen biztosan nem lehet megmondani, hogy ez mi alakult ki, de egy valamit itt lehet látni, hogy emögött, ez a szemléletmód mögött egyfajta öntudatos, önbizalommal rendelkező ember áll. Tehát itt ez mögött, aki önálló saját belátáson alapuló kritikailag akarja megérteni a világot, és nem fogadja el általában a magyarázatokat, a mások nézeteit, csak akkor, hogyha ő belátta, hogy valóban az igaz, illetve a saját belátása elé citálja mondjuk így, és ítélkezik róla, hogy mennyiben igaz és mennyiben nem, ez az ember, ez egy másfajta ember, mint amit a korábbi kultúrákban kialakult. Ugye ez egy önálló és önbizalommal, öntudattal rendelkező ember. Tehát az öntudatos így írom. És hogyha nem tudom, hogy manapság mit tanítanak irodalomból és történelemből a görögökről, de hát ha azt tanítják, amit mondjuk tanítottak még 20 évvel vagy 15 évvel ezelőtt is, akkor ugye tudjuk az Odysseusnak a történetét, és hogy az Odysseus pontosan az öntudatos, leleményes, ugye a leleményes, az irodalomban ezt szokták hangsúlyozni az Odysseus kapcsán, a leleményes görög ember jelenik meg. A görög hős mítosza megint csak az öntudatos görög embert idézi. De miről szól a irodalom történet, a görög irodalom történet? Hogy a görögnél jelenik meg először a mai értelemben egy személyes líra. Az a líra, amelyik a személyből szól és a személyi problémáiról, érzéséről szól. Itt megint az öntudatos görög ember. A tragédia vajon nem arról szól, hogy az ember, az egyedi öntudatos ember szembeszegül a sorssal, és mérlegel, hogy jogom van-e szembeszegülni a sorssal, és így tovább. Az antigóni konfliktus ott van a lázadó személyiség, aki a sors meg a hatalom ellen lázad az erkölcs nevében, és így tovább. Akárhova nézünk a görög kultúrában, mindent ez az öntudatos görög embert látjuk. Egy olyan embertípus, ami ebben a formában tipikusan egy kultúrát sem jellemzett, bár lehet, hogy voltak hasonló beállítólagos emberek, de nem a kultúra általános jellemzője volt. És ez az öntudatosság, ez a szuverén emberi beállítólagos fejeződik ki a világ megértésben is. Tehát ez a háttere, hogy ez a sajátos görög. És ennyiben a görög tudomány kialakulása, a görög filozófia kialakulása, a görög tragédia, a görög líra, a görög építészet, és így tovább szobrászat, ahol megint a személyek, a személyeknek, a földi személyeknek az ábrázolása nagy szerepet játszik, oly mértékben, ahogy korábban más kultúrákban kevésbé volt jellemző. Ez mind-mind egységbe kapcsolódik és párhuzamba állítható egymással. Tehát ennyit így át a kultúráról általában. Na most ebből két dolog következik. Egyrészt ebből az következik, hogy a mások nézeteinek kritikai vitatása, a diszkuszió, a kritikai vita, a kritikai beállítódás. Tehát nem arról van szó, hogy kérem szépen a nagy Thalész vagy Anaxagórász tanít valamit, és ő egy nagy ember, és én követem akkor őt kritika nélkül, hanem bizony végig gondolom én azt, hogy valóban mindenben igaza van neki, és vitatkozom vele, vitatom a nézetét. Tehát ez az önálló beállítódás az azt is jelenti, hogy a másik nézetét diszkuszióban megvitatom, megtárgyalom másokkal, és így tovább. Ugye ez egy sajátos attitűd. De a másik, hogyha én a saját belátásom alapján akarok elfogadni dolgokat, meg ha vitatkozom is, tehát mind a kettőből következik. Mi következik ebből? Mit kell még akkor ennek a fajta tudásnak, ennek a fajta a tudásrendszernek és világmegértésnek magába foglalnia? Hogyan lehetséges ez? Úgyhogy csak elmondom, hogy A nézet, plusz B nézet, az egyenlő C nézet, mit akkor ezt tétel és kész. Kérem szépen, itt van, hát tudjuk, 100 milliószor kipróbáltuk, sőt tudjuk azt, hogy a egyiptomiak több ezer éve ez a tétel alapján tervezik és építik meg a piramisokat, a piramisok nem lennek össze, hát akkor A nézet, plusz B nézet, egyenlő C nézet. Nem. A görögöknél ez a fajta saját bátorságot megismerés azt jelenti, hogy lehet, hogy ezerszer kipróbáltuk, és ez a tétel jónak bizonyult. Nem fogadom el igaznak. Az eszem alapján megpróbálom belátni, hogy igaz, és ezt hogy lehet? Úgyhogy érvelek mellette. Érvelés és bizonyítás a zárójelbe. Azért nem a zárójelben van a bizonyítás, mert nem a mai értelemben lévő bizonyításokról van így szó, hanem azért kell a bizonyítás sokszor, hogy az érvelésben meggyőzzem a másik embert. Részben ugye azért, hogy saját magamat is meggyőzzem, megvizsgáljam, hogy most ez igaz-e vagy nem. De főleg azért, hogy a másik embert is meggyőzzem. És azért nem véletlen, hogy a görög matematikában jelenik meg először az a gondolat, hogy ha van egy matematikai összefüggés és tétel, amit már több ezer éve ismerünk, Mezopotámiából, Egyiptomból vették át mondjuk, és soha egyetlen egyszer kétel nem merült fel a tekintetben, hogy ez a tétel igaz, és soha egyetlen egyszer nem volt baj abból, hogy a gyakorlatban alkalmazták azt a tételt, azt az összefüggést, akkor is a görögök megpróbálták bebizonyítani. Tessék belegondolni ebbe, hogy ez egy micsoda gondolat. Hát egy normális embernek, hogyha mondjuk az építkezések során a Pitagorasz tétel megfelelőjét használja és gyönyörűen működik, és tudja azt, hogy több ezer évvel visszamenőleg a korai építészek vagy az ősök is ezt használták, hogy most gondolkodjak azon, hogy ez igaz-e. Bepróbáljam bizonyítani. Hát minek? Hát az a bizonyítás, hogy a gyakorlatba bevált. És a görög gondolkodásban igenis megjelenik, hogy nem. Be kell bizonyítani. De ez a matematikára igaz. Az érvelés azonban az minden fajta megértésre és világmagyarázatra követelményé válik a görögöknél. Az etikára, az erkölcsi kérdésekre is például. Az erkölcs kérdésre is érvelik, mert hogy ez a jó vagy az a jó. Nem arról van szó, hogy a hagyomány alapján van egy vallási tanítás, az megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Gondolkodni kell, hogy mi a jó és mi a rossz, és miért jó a jó, és miért rossz a rossz, és érvelni kell mellette. Ezt csak kitérőként említem, hogy nem csak a természet megértés igaz ez az attitűd. Minket azonban csak a természet megértés érdekel, és nem is mennék most már ebbe az általános dolgokba bele jobban, hanem rögtön rá is térünk a görög csillagászatra. Hogy mitől olyan fontos a görög csillagászat? Magyarán ez a fajta új görög világmegértés, gondolkodásmód, ez hogyan jelentkezik ugye a csillagvilág megértésében? Most a görög csillagászatot tulajdonképpen nem a görög csillagászattal kell kezdenünk paradox módon, hanem a görög filozófia megszületésével. Miért? Azért, mert tulajdonképpen az, amit az első görög filozófusok filozófiájának tekintünk, és úgy szoktunk meghatározni, hogy az a filozófia megszületése, az a görög természetfilozófia és a görög természetfilozófia megszületése, és a természetfilozófia részét alkotják olyan gondolatok, amik a csillagvilágunk szempontjából nagyon fontosak. Kik is ezek az első görög filozófusok, és mondhatjuk így, hogy csillagászok? Az egyik Thalész, a másik Anaximandrosz, a harmadik Anaximenész. Thalész, ez időszámítás előtt 6. század. Ezek megint olyanok, mint az egyiptomi óbirodalom, újbirodalom korszakolása, hogy ezek előfordulnak most már általában ilyen számokkal a könyvekben, de néha más adatok is előfordulhatnak, mert utólagosan különböző számításokkal választották ki ezeket a számokat. Ezek csak, tehát bármennyire is pontos számok, és így szokták megadni a könyvek, igazából nem teljesen pontosak, és tehát előfordulhat, hogy más irodalomban, más könyvben más számok vannak. De nagyjából ez a korszak. Látjuk azt, hogy nagyon régi időszakról van szó. Tudjuk azt, hogy a görög, de a perzsa háborúk ugye az a időszámos előtt 490-es, 480-as évek, és a görög demokrácia, az attila demokrácia fénykor ugye csak ezután jön. Tehát, ha ugye rátekintünk, akkor itten 100-150 évvel korábbi időszakról van szó. Ha már erre kitértem, akkor még röviden azt is megjegyzzük, hogy ugye ők a Milétoszi iskola néven ismert természetfilozófusok. Miért Milétoszi iskola? Azért, mert ugye a görög félszigetről a kereskedők nyomán, meg a túlnépesedés nyomán egyrészt Dél-Itália és Szicília irányába, nyugatra, másrészt keletre a mai Kis-Ázsia, Anatólia, mai Törökországnak az a tengerparti részére kitelepültek görögök, és létrehoztak kolóniákat, városokat. És igazából a görög gondolkodásnak ez az új jegye, amit az előbb föl volt írva, nem Athénbe születik meg először, és nem a bent a görög anyafélszigeten, az anyaországban mondjuk így, hanem a kitelepült részeken, mondjuk így mai kifejezéssel, hogy a gyarmati részeken. És a Milétoszi iskola is ugye tehát nem a görög félszigeten, hanem itt Kis-Ázsiában születik meg. Na most nagyon lényeges, itt Thalész kapcsán őt szokták az első filozófusként emlegetni, de ezt most megint nem úgy kell fölfognod, hogy hát kérem szépen van egy ilyen, hogy filozófia, és egyszer csak Thalésznél megjelenik a filozófia. Hanem arról van szó, hogy ebben az időszakban a görögök, visszaemlékezve erre a korszakra, ott Milétosz környékén, főleg Milétosz környékén, de részben Athénben élő görög személyiségeket bölcseknek neveztek, és van a 7 bölcs kifejezés a görögöknél, 7 különböző személyt szoktak megemlíteni, akik változnak, sosem ugyanazok, de Thalész és Szólon, ugye Szólon, aki a törvényhozó, ugye történelemből jelentős, meg jogtörténetből, A Stálist és Szólont neve mindig szerepel ez a hét bős között. Na most Szólont is egy igen nagy bősnek tekintik, törvényhozónak tekintik, kiváló politikusnak, és így tovább. De soha nem emlegetik filozófusként. Thales mindig emlegetik filozófusként, és ők nem tartoztak a hit bős közé, de őket is filozófusként emlegetik, vagy néha esetleg Anaximandrosz még beleveszik, de az sem jellemző. Mi az oka, hogy ezeket filozófusként nevezik? Hát nem azért, mert volt valami filozófiáról egy képzet, és akkor lám-lám, ez a filozófiát csinálja, mert filozófia nem volt. A filozófia ugye azt jelenti, hogy bölcsesség szeretete. Tehát a kérdést úgy kell megfogalmazni, és ugye a filozófus azt mondja, hogy a bölcsesség szerető. Miért csak Thales nevezik pedig a hét bölcs, de a hét bölcs közül mégiscsak Thalesre mondják azt, hogy bölcsesség szerető. Szólonról sem mondják azt. Mi lehet ennek az oka? Ez egy kérdés. És aztán hogy lesz ez a szó, hogy filozófia, és hogy lesz a filozófia egy önálló gondolkodásmód, és mondjuk így, hogy egy tudomány. Úgy, hogy Thales bölcsesség szeretőnek nevezték, és amit ő művel, az a bölcsesség szeretete. Tanítványaira is ezt mondták, hogy amit ő csinál, a bölcsesség szeretete. Kialakult egy hagyomány, hogy valamit csinálnak ezek az emberek, és amit csinálnak, azt a bölcsesség szeretetének nevezik, és akik csinálják, azokat bölcsesség szeretőnek nevezik, ami azt jelenti görögül, hogy filozófia és filozófus. És akkor így ez megrögzítődött, ez a kifejezés, ez a szó, és akkor egy idő után már a filozófia egy szakkifejezéssé vált valaminek a jelévé. De kezdetben ez egy hétköznapi szó volt, hogy ez az ember szereti a bölcsességet, bölcsesség szerető a bölcsesség szeretetét csinálja. Na most mitől más Thales, ez nagyon lényeges, mitől más Thales, ami miatt ő bölcsesség szeretőként szerepelhet a görög gondolkodásban, mondjuk egy szemben egy Szólonnal, aki ugyanolyan bölcs volt, a hit bölcs között volt, és ráadásul törvényeket adott Athénnek. Sokkal értékesebb törvényeket adni egy városnak, ami alapján az a város boldogban élhet, mint amit Thales csinált, és mégis Thales tekintik bölcsesség szeretőnek. A válasz erre az, hogy Thales tulajdonképpen egy önálló kozmológiát, átfogó természetmagyarázatot hozott létre. Korábban is volt átfogó természetmagyarázat, világmagyarázat a görög mítoszokban. Na most Thales az egyiptomi, a mezopotámiai vallás leírásával szemben, a görög mítoszok leírásával szemben, mint egy ember önállóan létrehoz egy önálló kozmológiát, egy önálló világmagyarázatot. Igazából ez az, amiért őt bölcsesség szeretőnek tekintik, és hát Anaximandrosz és Anaximenész is, mint utódok, szintén ezért bölcsesség szeretők. Tehát a görög filozófia úgy születik meg, hogy egy új kozmológia, egy új átfogó természetmagyarázat jön létre, ami különbözik a korábbi vallásos természetmagyarázatoktól. Az önálló belátáson alapuló gondolkodással Thales hozza ezt létre, és utána mások folytatják. És ez tulajdonképpen a görög természet, korai természetfilozófia, a milétoszi iskola, milétoszi természetfilozófia, amit utólag nevezünk már csak így, amután a filozófia szó egy ilyen hétköznapi megjelenés, hogy bölcsesség szeretőből egy fogalom, egy terminussá vált, ugye. Milétoszi természet, tehát az új dolgok itt a régi korban úgy születnek, hogy amikor megszületik a dolog, akkor Thales nem akart egy filozófiát létrehozni, mert ez, hogy filozófiáról fogalma se volt, senkinek ilyen fogalom nem létezett. Nem, ő egy kozmológia se volt, ebben az értem, hogy kozmológia, de volt általános természetmagyarázat a mítoszokban. Thales egyiket sem fogadta el, és az önálló tudatos gondolkodás belátás alapján egy új magyarázatot hoz létre, egy új világképet ír le, és így tovább. És ettől lesz ő bölcsesség szerető, ezt nevezik aztán később természetfilozófiának visszatekintve, ugye természetbölcselet. Na most nagyon lényeges, hogy ennyiben Thalest kicsit lehet hasonlítani mondjuk a keleti vallás alkotókhoz is, de csak ennyiben. Ők is tulajdonképpen egy buddha a hinduizmushoz képest egy új vallási rendszert hoz létre egy megvilágosodás által. Mégis nagy a különbség, mert buddhán arról van az, hogy megvilágosodott, és akkor megvilágos alapján létrehozta ezt az új vallást. Thales viszont érvel és gondolkodik, és úgy alakítja meg ezt a rendszerét, és ezért Thales követői, amiben Thales követik és folytatják, az leginkább az, hogy gondolkodni, töprengeni, kritikailag és érvelni. Ennek az a következmény, hogy a tanítványok, igaz, hogy tanítványok, de nem úgy tanítványok, mint buddhának a tanítványai tanítványok, hanem Thalestől eltérnek és vitatkoznak vele. És a görög természetfilozófia, és aztán később a görög filozófia mégis úgy alakul ki ez a hagyomány, ez a tradíció, hogy az újak, akik jönnek, mindig vitatják azt, amit az előzőek mondtak. De pont ez a fantasztikus, ez a kritikai gondolkodás is, hogy az előző gondolatokat vitatják, és ettől születnek meg újabb és újabb gondolatrendszerek. Olyan gondolatrendszerek, amikor azt kell mondanom, hogy nincs új a nap alatt, ma az európai gondolkodásban, de akár a Kopernikusz Galileitől kezdve máig, igazából lényeges új nagy gondolat, aminek mellett volna a görögökben előzménye, most Thalestől egészen Arisztotelészig vagy tovább tekintve a görög kritikai világmegértést és gondolkodásmódot, mindennek megvan az előzménye és a mintája a görögökben. Jó, hát persze, hogy sok minden részletekben módosult, de az előzmények ott vannak a görögökben. Na tehát akkor, ha egy új kozmológ, egy új átfogó természetmagyarázatról van szó, akkor nyilván, hogy ennek része a csillagvilág, az égi világnak is a magyarázata. És így jutunk el akkor a csillagászathoz, ami tehát nem úgy születik meg, hogy az ember tudósként, megismerő lényként kíváncsi a csillagokra, vizsgálgatja a csillagokat és a csillagok tudományát létrehozza, nem. Itt egy újfajta kozmológia, a valláshoz képest, a vallási elemek által motivált ugyan, de mégis egy olyan szóval egy világmagyarázat, természetmagyarázat születik meg, és ennek a része az, hogy a csillagokról is és a csillagvilágról is mondanak dolgokat. Tehát innentől kezdve lezárjuk most már a keretet, és csak csillagászatról lesz szó. Mi az, ami csillagászat történetileg ilyen jelentős a miletoszi természetfilozófiában? Milyen fontos csillagászati állítások vannak a miletoszi természetfilozófiában? És akkor most, amit mondani fogok ezzel kapcsolatban, látni fogják majd, hogy tehát nem azt fogom kiemelni, hogy nem tudom én, Thales megtudta, tehát használt napórát, előre tudott jósolni egy napfogyatkozást, és majd még ilyen apró dolgokról azért lesz szó. Nem ez a lényeg, ezek másodlagos dolgok, hanem egy átfogó koncepcionális dologról van szó. A mítoszokban és minden korábbi gondolkodásmódban és világmegértésben az égi világ úgy jelent meg, mint valami más, mint a földi világ. Ugye a Földön is itt vannak jelen az istenek, itt is működnek az istenek a hagyomány szerint, de mégiscsak az égi világ a kifejlett nagy mitológiákban, tehát nem az archaikus törzsi mitoszokban, hanem a nagy földművelő kultúrák, a nagy földművelő társadalmak kifejlett vallási rendszerében alapvetően az ég az, ami az isteni elvnek a hordozója, az ég az, ahol az istenek laknak és jelen vannak, vagy hogyha nincsenek személyes istenek, vagy nem ők a meghatározóak, mint kínai és indiai vallási irányzatokban, akkor az éghez rendelődnek az isteni szubsztrátumok, az égi testek isteni jellegűek, a föld ehhez képest vagy kevésbé isteni, vagy egyáltalán nem az. A görög mitológiára is jellemző ugye az, hogy az ég az isteni természetű, ugye az égi testeket istenek nevével azonosítják, és így tovább. Tehát a mitológiára, az egész görög hagyományra is jellemző az, hogy van egy égi-földi dualizmus. Az, hogy miért van ez érthető, az ember számára a földi világ elérhető, meg tudja művelni a földeket, meg tudja szelíteni az állatokat, ugye ez már a görög időszakban, vagy az egyiptomi időszakban is ezt már tudjuk, ők, tehát az emberek ezt csinálják, tehát saját maguk átélik ezt a dolgot. De az égi testekhez nem érünk el, az valahol elérhetetlen távolban vannak, ők adják a fényt, a meleget nekünk, hát nem véletlen az ugye, hogy a napot istenként tisztelik az egyiptomiak, és így tovább, és így tovább. És nem véletlen az, hogy 150 évvel később, a időszámítás előtt 450-es, 40-es évek körül Anaxagorászt, filozófus szintén, őről most nem lesz szó, aki egyébként Periklész tanácsadója, és akkor Periklész ugye az athén demokrácia vezetője, Periklész tanácsadója, ezt az Anaxagorászt halálra akarják ítélni és ki akarják végezni, mert hogy azt állította, hogy a nap az egy akkora, mint a Peloponnészi félsziget, és fémből van egy izzó nagy érztömeg. Tagadja a nap istenséget, azt mondja általában, hogy egy izzó érztömeg a nap, hát ez egy olyan súlyos bűn, hogy ki kell végezni, ugye ez volt az athéni szellemiségre jellemző álláspont, még akkor is Periklésznek kellett megvédeni Anaxagorászt, hogy végül ne végezzék ki. Tehát ugye az égi dolgok mások, mint a földi dolgok. Ez egy alapvető tradíció, az emberiség gondolkodását áthatja ez. Már most a miletoszi természetfilozófiának az első nagyon fontos és alapvető gondolata az, hogy a világ, és most a világot a természetet értem, tehát a természet egységes. Az égi és a földi világ természetében nem különböző. Vagy mondjuk azt, hogy jellegé, vagy ne zavarja azt, hogy a természet és természeté, ugye tudjuk azt, hogy a természet jelenti a természetet, de jelenti valakinek a természetét, jellegét is, de most írjuk akkor azt, hogy a jellege. Tehát ugye az égi és a földi világ azonos jellegű. A másik nagyon fontos dolog, hogy a fizikai összetételében is azonosak. Tehát azonos jellegű az azt jelenti, hogy amennyiben a földi világ isteni természetű, annyiban és csak annyiban az égi világ is az. Amennyiben nem az, annyiban az égi világ sem. Tehát nincs különbség a kettő között ilyen módon. De ez még nem zárná ki azt a feltevést, hogy egyik sem úgy isteni, mint ahogy azt a régi mitoszok feltételezik, de föl lehetne tenni, hogy az égben másfajta anyag van, mint a földön. Mind a kettő olyan jellegű, ami már nem isteni természetű, vagy csak részben az, de más. Tehát ebből még nem következik az, hogy a fizikai összetétele anyaga is azonos legyen, de ezt is állítják, hogy az égi és a földi létezők fizikai összetételükben is azonosak. Egységes, személytelen, átfogó törvényszerűségek szerint működik a természet. Tehát mit kell azt mondani, egységes, személytelen, átfogó törvényszerűségek? Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk van egy istenség, aki fölülről ugyanolyan törvények szerint kormányozza a természetet, hanem arról van szó, hogy személytelen, tehát nem arról van szó, hogy akarattal, terv szerint működteti valaki a természetet, a természetnek egységes, átfogó törvényei vannak. Na most az idő hiány nem állhatok meg itt, mert itt most nem a természetfilozófiáról van szó, de meg kell jegyeznem, hogy ezek a jegyek alapján szokták ezeket a természetfilozófusokat az első materialistáknak vagy naiv materialistáknak tekinteni. Kicsodák a mai materialisták, meg mondjuk a 19.-20. századi materialisták, de ez nem igaz azért teljesen, mert a milétoszi gondolkodásban a természet egységessége magában hord azért valami isteni jelleget, de nem személyes isteni jelleget, és ezért fontos az, hogy egységes, személytelen törvények szerint működik a természet, de nem mondom azt, hogy materiális törvények szerint. Az isteni jelleg ez nem egy gondolkodó, akarattal rendelkező, tervező, személyes isten, hanem egy mindig újítható személytelen törvényrendszer. De ebben nem menjünk bele, ez egy nagyon nehéz természetfilozófiai probléma. Tehát én nem nevezném őket naív materialistáknak. A probléma ott van, ugye azt szokták mondani, és ha ezzel találkoznak, annak mond ez sokat, hogy ugye ezek a milétoszi természetfilozófusok mindent az archéból vezettek le, és Arisztotelész ugye később az archét az anyagi elvnek tekinti, az anyagi jellegű elvnek tekinti, és ha valóban úgy gondoljuk, hogy itt a természet egységessége, a természet anyagisága úgy kell érteni, akkor persze azt kapjuk, hogy ők naiv materialisták, csak hogyha ez nem felel meg az ő gondolkodásoknak, ez a múltból való visszavetítés. Tehát egységes a természet, de az egységes természet isteni jellegű. Tehát nagyon lényeges, ugye, hogy az európai gondolkodásban Isten és istenség az a gondolkodással, értelemmel, akarattal rendelkező, tervező, irányító, gondviselő Istent jelenti. Itt egy személytelen isteni dolog. Az örökké való, áthatja a világot, és így tovább, de nem egy olyan, aki gondolkodik és akarata van, tehát személytelen. Ezért mondanám azt, hogy isteni jellegű. A világ maga isteni jellegű, de nem istenség irányítja. Jó, ennyi kitérőben, mert ez már nem a csillagászathoz tartozik. Ez a keret. Na most mi következik ebből? Ebből a háromból vannak, ennek a háromnak van nagyon komoly következménye az egész csillagvilág szemlélete szempontjából. Hogyha ezt a három dolgot elfogadjuk, és igaznak tekintjük, akkor ebből az következik, hogy az égi jelenségeket a földi jelenségek mintájára kell magyaráznunk. És ebből persze az is következik, hogyha személytelen, mindig ugyanúgyható törvények vannak, működnek a természetben, minden fizikailag azonos összetétel, akkor nyilván, hogy külön-külön az égitestek se nem istenek, az egész természet, mint egy egész isteni jelleg ugyan, vagy lehet isteni jellegű, de külön-külön nem azok. Így például, amit Anaxagorasz állít, akinek is nem szerepel a neve, és amiért majdnem halálra ítélik, az következik ebből a felfogásból, ugye, ha az ég és a földi jelenségek hasonlóak. Hát a földön mi az, ami hasonlít a naphoz? A tűz fényes és meleget áraszt. Akkor a nap is valószínűleg tűz. Vagy pedig még nem feltétlenül tűz, hanem egy izzó érc, mert az izzó érc is fényes és meleget áraszt. Így aztán Anaxagorasz szerint ugye a nap az egy izzó érc. De nagyon lényeges Anaximandrosz, és Anaximandrosznak a kép, világképét mondom akkor ebből a szempontból, ami megint csak érdekes. Tehát a közösek ők abban, hogy az égi és a földi világot azonos minta szerint kell magyaráznunk. Gondoljunk arra, most megint egy kicsit kitérő közismert dologra, annak idején a galileai vita az égi és a földi világ különbségének, vagy egységességének vitája, ugye a Galilei az egységesség mellett van, a skolasztika viszont azt tettje, az égi világ más, mint a földi világ. Az újkori európai tudomány, mikor megszületik, ugye, akkor az egy fordulat, az ég és a földi világot egységesnek kezdi tekinteni az európai gondolkodás, Galileiben, meg másokban. És ez felülkerekedik ez a nézet. Új dolog ez? Nem. Kérem szépen, a miletoszi természetfilozófia már ezt tanította. Tehát akkor a csillagokat hasonlóképpen kell megérteni és magyarázni, mint a földi dolgokat. Igaz, hogy nem mehetünk oda, és nem vizsgálhatjuk, mint ahogy a magot fölmondhatjuk, hogy hogy néz ki egy mag, vagy egy leölt állatot, ugye meg lehet vizsgálni, hogy milyenek a belső szervei. De megvan az analógia, a földi jelenségek, amiket itt tapasztunk, azok mintájára kell megérteni és magyarázni a csillagvilágot. Ez a leglényegesebb üzenete a miletoszi iskolának és a természetfilozófiának, ez a leglényegesebb sugárzati mondani valója. Na most például Anaximandrosz esetében konkrétan hogy néz ki ez a magyarázat? Anaximandrosz szerint a Föld az egy oszlop. Pontosabban hát oszlopszerű dolog, de inkább a mai kifejezéssel egy dob, de a görög szavakban az oszlopot használják. Mégpedig ez csak egy érdekesség, és majd fontos is lesz a későbbiek folyamán, bár az idő az szorít, úgyhogy haladnunk kell. Ez itt, ha ez egy harmad, ugye akkor ez itt, ez az átmérő, ez egy. Tehát az arány egy a háromhoz, vagy mondjuk így is lehet, hogyha ez itt egy, akkor ez itt három. Tehát egy három aránya van, ez egy henger, vagy oszlop, vagy egy dob mondjuk. Tehát ugye itt van egy, mi itt élünk. Itt élünk, az, hogy itt mi van, vagy itt alul mi van, arról nincs szó, vagy nem maradtak fent a töredékekben erről megjegyzések. Ez az egész körül helyezkedik el egy kör alakú kerékszerű valami. Majd erről beszélek, hogy micsoda. Mégpedig valószínűleg ezen vitatkoznak, hogy a középponttól, ha ez egy, akkor ez 9. És aztán itt kívül van még egy kerék, ami már az 18, és van kívül még egy kerék, az 27-re van a középponttól. Na most mi ez a kerék? Anaximandrosz szerint ez a kerék, ez olyan tüzes burok, ami kozmológiai elmélet alapján, most ebben nem tudok belemenni, ez csillagászat történetek kevésbé érdekes, kozmológiai elmélet alapján, amikor ez kialakult itt a Föld, itt körülött egy ilyen tüzes burok volt, a tüzes burok szétbomlott, és ilyen hengerek jöttek, vagy kerekek jöttek létre belőle, ezek is szétszakasztak, és végül három ilyen kerék alakult ki, amit ilyen sűrű, tömött, hideg, nedves pára vesz körbe, és belül viszont ott marad benne a tűz. Ez a pára, ez olyan sötét és erős, tehát nem olyan, mint a földi pára, amelyik a melegre elszáll, hogy itt megfogja a tüzet, és nem engedi a fényt meg a meleget kisugározni. Azonban számtalan helyen lyukak keletkeznek, azok a csillagok, és egyes feltevések szerint a bolygókat is így képzelt el, elég részletesen nem maradt ránk ez a dolog. Az azonban biztos, hogy a második, tehát itt csillagok és bolygók, itt ilyen lyukak vannak, és ott kijön a fény. A Holdnak ez a gyűrűje, ez egy nagy lyukat tartalmaz itt, és ezen jön ki a fény, ez a Hold. A Napnak a gyűrűje kijebb van, ott is van egy nagy lyuk, és ott jön ki a fény, az a Nap. Miért van napfogyatkozás és holdfogyatkozás? Azért van napfogyatkozás és holdfogyatkozás, mert néha ez a lyuk itt eldugul. Na most a múlt órán már jeleztem, ugye koramén tudománytörténetírás és így tovább, hogy most ezen mosolyogni lehet egy mai elgondolás szerint. Úgy érzi az ember, mintha egy óvodás kisgyerek fantáziált volna a világ felépítéséről. Azonban valójában ez egy nagyon zseniális kozmológia, még egy olyan zseniális dolog is van benne, amit majd később fogunk látni, amire most még egyre nem térek ki, amennyiben talán az első olyan részletes kozmológiai leírás a világ szerkezetéről, ahol nem különböző istenek vannak, meg istenségek az égben, hanem a földi világgal, a földi anyaggal, a földi fizika törvényei szerint működő létezőkkel van tele a világegyetem, és abból épül föl a világnak a rendje. Tehát itt nem a konkrét magyarázat a lényeges, hanem a mögötte lévő mély gondolat, hogy kérem szépen, a Nap, a Hold az hasonló tűz, forró anyag, mint amit a Földön találunk, világító anyagot és melegítő anyagot. itt is pára van, és így tovább, és így tovább. Tehát a földi minta alapjára történik a magyarázat, és ez itt kering, forog körülöttünk, és akkor ezért van nappal és éjszaka, és így tovább. Most, ha elővesszük a görög természetközös tulajdonokat, akkor több csillagászati megjegyzést találunk még náluk. Ezek a csillagászati megjegyzések nagyon különböznek. Például Anaximenész az úgy képzeli el a csillagokat, őnál is van két ilyen külső nap és hold, aminek a műben léte nem ilyen gyűrűszerű, hanem inkább ilyen forró valami léte, de nem tudjuk pontosan, hogy mi. De maguk a csillagokról azt írja, és lehet, hogy ezt a holdra is a napra is érteni kell, hogy a levegő megritkul, és fölpárolog a forró, megmelegedett levegő a föld, Anaximenésznél a föld az lapos, a levegőn úszik, tehát alul levegő van, mert egy korong, a korong ráfekszik a levegőre, mint ahogy egy papírlapot kiválunk és vágunk, és fekszik a, ráfekszik a levegőre, és innen fölpárolog a kiritkult levegő. Na most Anaximenésznél a levegő ritkul, a ritkulás az melegedéssel jár, itt föltüzesedik, és ez a tüzetésedésben aztán kimondottan erős tűz csomók jönnek létre, amik aztán így kirepülnek és a térbe elhelyezkednek, és a csillagok azok így jönnek létre, kívül van a hold, kijebb a nap. Most ez még kevésbé megmosolyogtató talán, és kevésbé tűnik egy orvászsák fantáziájának, mint az a koncepció. Ugyanaz a gondolat van benne. Föld és égi világ egységes, földi mintára kell megmagyaráznunk a csillagokat. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Nem úgy működik a megismerés, hogy hát kutatjuk a csillagokat, mítoszok, isteneknek hiszik a csillagokat, és addig vizsgálgatjuk őket, még egyszer csak legyünk, hogy ezek nem is istenek, hanem akármicsodák mások. Nem, itt fordítva van a dolog. Egy új természetfilozófia, egy új gondolkodásmód születik. Ennek része ez a gondolat, hogy a földi és égi világ azonos, és hogyha így nézünk a világra, így fogjuk fel a világot, akkor ebből következik, hogy már ilyen magyarázatokat keresünk a csillagokra. Tehát itt ezek a magyarázatok, ezek rendkívül bölcsek és nagyon zseniális magyarázatok, és valami forradalmian új a gondolkodás történetben, hogy ilyen magyarázatok születnek a minétoszi iskolában. Tehát akkor a minétoszi iskolában nem csak egy új természetfilozófia születik, hanem egy új csillagászat, ami a csillagokat nem istenenként vizsgálja, hanem teljesen oly módon, ahogyan mi is közeltünk ma a csillagokhoz, csak persze konkrét részletekben másképp írjuk már le őket. Ez, hogy bedugul a ez a lyuk, és attól van napfogyatkozás. Vajon nem ugyanaz, mint ami a tényleges magyarázat? Hogy van két dolog az égben, nem istenek vannak, meg sárkány, amelyik lenyeli a holdat. Van egy izzó valami, ami fényt bocsát ki, és van valami sötét, ami oda kerül, és néha elfogja azt a fényt, amit az az izzó dolog kibocsát. És ugye a holdnál kicsit bonyolultabb a dolog, de a logika ugyanez. Tehát ezekre kell gondolni ahhoz, hogy megértsük ezeknek a gondolatoknak a nagyszerűségét és ennek az egész csillagászati világképnek a nagyszerűségét, ami része a természetfilozófiának és a kozmológiának. És akkor itt most megállunk egy pillanatra, és föltesszük a következő kérdést. Ha itt már a görög gondolkodás elején ilyen zseniális, szép új világkép született, ami mondjuk Galilei idejében tér vissza újra az európai gondolkodásban a középkor után, akkor ez egy fantasztikus dolog, és itt szépen elindul a csillagok vizsgálata. Ugye később már, például Anaxagorasz már azt mondja, hogy azért van napfogyatkozás, mert a hold eltakarja a napot. Tehát ugye ez a gondolkodásmód elvezet olyan magyarázatokhoz, amik ma is élnek. Akkor ez az a fontos új csillagászat, aminek olyan nagy szerepe van a későbbi európai tudományban? A válasz az, hogy részben igen, de részben nem. Egy bizonyos értelemben ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta szemlélete a csillagvilágnak nagyon termékeny, amennyiben a csillagok összetételét a földi létezők mintájára próbálja megérteni és magyarázni. De másik oldalról ez bármilyen hihetetlen, ez egy zsákutca, egy olyan zsákutca, amely zsákutca csak egy másfajta gondolkodásmód és egy egészen másfajta csillagászat eredményeivel találkozva válik aztán újra hatékonyá 2000 évvel később. Miért? Milyen értelemben viszont ez zsákutca ez az út? Hát most, ha sok időnk lenne, vagy szemináriumon lennénk, akkor azt mondanám, hogy üljünk le 45 vagy 25 perces szemináriumon, és gondolkodjunk, elemezzük a dolgot, és fedezzük föl magunktól ezt a zsákutca jelleget. Úgy lehetne ezt felfedezni, most csak jelzem, hogy mi jellemző a mai fizikai tudományokra, amit mintaként tulajdonképpen a biológia és a kémia is követ, tehát általában a természettudományok követnek. Hát mitől más a fizika? Mitől volt már Newton fizikája minta minden tudomány számára? Többek között attól, hogy a newtoni fizika pontos matematikai leírást adott, aminek alapján jól lehetett számolni, és ki lehetett pontosan számolni, hogy például a heli üstökös mikor fog visszatérni. Tehát itt egy pontos matematikai háttere van a mai fizikának is, és Newtontól vagy Galileitól kezdve egyre inkább ez a tendencia, és ettől számít a fizika igazából olyan kemény tudománynak, amit a biológia, a kémia is próbál elérni. Most gondolkodjunk el ezen, hogy ez a matematikai szemléletű tudomány, az épülhet-e erre az alapra is egy matematikai szemléletű csillagászat? Ha az égi és a földi jelenségek azonos természetűek, hasonlóan kell magyarázni őket, akkor rögtön fölvetődik a következő kérdés, illetve a következő elképzelés fogalmazódik meg. Azt látjuk, hogy itt a Földön vannak szabályok. Tavasz, nyár, ősz, tél, az időjáráson belüli változások, az élő világon belül változások, születés, élet, halál, elmúlás, és ezek nem össze-vissza követik egymást, hanem vannak periódusok. Az emberi magzat 9 hónap alatt fejlődik ki, mondjuk egy kutya vagy egy más állatnak megvan, hogy mennyi a vemhesség időszaka, és így tovább. Tehát van valami ciklikusság, valami visszatérő szabályosság a természet rendjében. A természet bizonyos törvények szerint működik, amik egy időben is kimutatható ciklikusságot mutat. Azonban mit tapasztalunk itt a Földön? Azt tapasztaljuk, hogy ez a ciklikusság sohasem azonos. Lehet, hogy az emberi magzat kb. 9 hónap alatt fejlődik és születik meg a gyerek, de ez a 9 hónap néha ugye egy-két nappal hosszabb, egy-két nappal több. A tavasz, nyár, ősztél nem mindig ugyanakkor jön, csak közelítőleg. És bármit tapasztalunk itt a Földön, ami szabályos, ismétlődő rendszerint történik, azt tapasztaljuk, hogy ez a rend nem szigorú, csak közelítőleg rend. Szigorú rend abban az éppen, hogy mindig megvan a rend, és sohasem szűnik meg. Tehát a tavasz után nem jön a tél, ennyiben szigorú a rend, hogy tavasz után nyár jön, de abban az értelemben viszont nem pontos, nem exakt ez a rend, hogy mindig ugyanúgy, ugyanolyan periódusokban, ugyanolyan időtartamokban, ugyanolyan arányokban valósuljon meg ez a rend. Az embernek a felépítése is szabályszerű, na de ahány ember annyiféle a konkrét részleteiben a méreteknek az aránya, és így tovább. Tehát az emberi tapasztalat az, hogy a földi világrendje az nem egy pontos rend, egy közelítő rend. Szigorú abban az értelemben, hogy a rendnek közelítő módon mindig érvényesülnie kell, de abban az értelemben nem, hogy nem pontos, nem egyenlő. Most ebből a tételből, hogy az égi és a földi világ azonos természetű, következik, hogy az égi világnak sem lehet pontos, szigorú matematikai rendje. És ebből a kettőből akkor az is következik, hogy nincs értelme igazából kutatni valami pontos matematikai rendet és harmóniát a természetben, mert az nincs benne. Ebben az egész gondolkodásmódban ennek a rendnek nincs helye. A Földön tapasztaljuk, hogy nincs ilyen rend, a közvetlen tapasztalat alapján. Más kérdés, hogy a mai tudományos tapasztalat, meg bonyolult kísérletek alapján persze mégiscsak találunk a felszíni rend mögött egy olyan rendet, ami matematikai rendnek tűnik. De a görög világ, a görög tapasztalat alapján ilyen rend itt nincs, és ha az égi és földi világ egységes, akkor az égi világban sem szabad ilyen rendet keresnünk. De ehhez még az is hozzájárul, hogyha megvizsgáljuk az égi világ mozgását és annak a szabályait, akkor ugye azt látjuk, hogy vannak csillagok. Ugye az égen csillagok vannak, amikor éjszaka fölnézzük, látjuk, hogy ott vannak a csillagok, vannak csillagképek, és így tovább. Na most egy bolygó, mondjuk a Jupiter, ez legyen mondjuk a Jupiter, ha most néznénk a Jupitert, két-három naponként kimennénk éjszaka, és akkor látnánk, hogy a Jupiter mozog a csillagok között, de a Holdat is lehet látni, ugye ez a Hold mozog a csillagok között. Leírjuk, hogy hogyan mozog a csillagok között, mondjuk a Hold egy hónap alatt, a Jupiter 12 év alatt megy körbe. A lényeg az, hogy azt fogjuk látni, hogy egy szabályos pályán mozog a Jupiter és a Hold és a Nap is, meg minden a csillagok között, de amikor újra megismételi ezt a pályát egy hónap múlva a Hold, 12 év múlva a Jupiter, nem pontosan ugyanazon a pályán halad. A napnak a hossza nem pontosan ugyanolyan. És az évnek a hossza sem mindig ugyanolyan pontosan. Tehát azt tapasztaljuk, hogy egy közelítő szabály és rend szerint mozognak a bolygók, a Nap, a Hold, de sohasem pontosan ugyanúgy. Csak közelítőleg. Na most mi következik ebből az elvből, amit szerepel? Hogyha a földi tapasztalat szerint a szabályok csak közelítőek, amiket a természetben tapasztalunk, akkor az égi világnak a rendje sem lehet más, ott is csak közelítő szabályosság lehet. És most ezt rakjuk zárójelbe, vizsgáljuk az eget, az égi mozgásokat, mit tapasztalunk közvetlenül. Az, hogy valóban van egy rend, de csak közelítő, pontatlan rend. Tehát az, amit a természetfilozófia és a csillagok szemlélete állít, ami következik a természetfilozófiából, az összhangban van azzal, amit látunk, amit tapasztalunk. És akkor erre az a válasz, hogy miért nem pontos ez a rend? Hát azért nem, mert a természetfilozófia koncepciója megmagyarázza, azért nem, mert az ég és a földi világ hasonló. Tehát ilyen értelemben, amit itt a természetfilozófia és a csillagoknak a természetfilozófiai szemlélete állít, az összhangban van a tapasztalattal, fordítva a tapasztalat, összhangban van, amit a elmélet állít, nincs tovább mit vizsgálnunk. Azon lehet spekulálnunk, hogy most a nap az tényleg egy tüzes kerék, amin van egy lyuk, vagy egy forró érztömeg, mint ahogy az Anaxagora szállítja. De annak nincs értelme, hogy itt valami matematikai szabályokat és rendet kutassunk a bolygók mozgásában, amikor az egész természetfilozófia az következik, hogy ilyen nincsen. Amikor az következik a természetfilozófia, hogy pontatlannak kell lenni a bolygó mozgásoknak, mert ha pontosak lennének, baj lenne, mert akkor az égi világ más lenne, mint a földi világ, és meg kellene magyarázni, hogy miért, és akkor ellentmondásba kerülünk a alapfelfedéssel. Tehát nagyon lényeges, hogy abban a tekintetben, amiben az újkori fizika kialakul, és az európai tudományosság mintaképe lesz, a pontos matematikai rendszer és a pontos matematikai elmélet és számítások, ami még ma is mintája minden természettudománynak, abban a tekintetben ez az egyébként igenis nagyon modernnek, a mai észjárásunknak megfelelő természetszemlélet zsákutcának bizonyul. És konkrétan a görög csillagászat, annak a matematikai ága fejlődése szempontjából is zsákutca, mert ezen az úton matematikai csillagászathoz eljutni, nem úgy nem lehet, hogy én akarok matematikai csillagászatot, aztán nem sikerül eljutni, hanem ezen az úton föl se vetődik a matematikai csillagászat gondolata és igénye. Tehát akkor, hogyha a görögök az európai tudománytörténetben alapvető szerepet játszottak, a matematikai csillagászattal is, nem csak a mai tudományos szemlélet előzményét képviselő örök, önálló, szuverén világmegértés az új gondolkodásmód megformálásában hoztak visszafordíthatatlan és alapvető szolgálatot az európai gondolkodástörténetben és tudománytörténetben, hanem konkrétan a matematikai csillagászattal is egy ilyen nagyon fontos dolgot hoztak létre, akkor az semmiképpen sem fejlődhetett ki ebből a gondolkodásmódból. Ha ez így van, akkor kellett lenni egy egészen másfajta gondolkodásmódnak is, ami a matematikai csillagászat alapjául szolgált. Mi ez a gondolkodásmód? A óránk visszalévő részében, tehát akkor most egy másfajta gondolkodásmódot fogok megmutatni, ami szintén a görögökhöz tartozik, és ami szintén közös a görög új világmegértéssel, annyiban, hogy önálló, szuverén, kritikai világmegértés, de konkrétan a kozmológiában ez az önálló világmegértés részeként az égről és a földről alkotott elképzelésben éppen ellentéte a milétoszi iskolának. Ez pedig a pitagóreus csillagászat. De ezeknek mik a legfontosabb kritériumok? Az első legfontosabb, az égi világ isteni természetű. Az első pillanatban már is meglepődünk, hogy hoppá, hát kérem szépen, ha itt ez volt a fantasztikusan nagy és új dolog, hogy az égi világ isteni természetét tagadták, hát itt most egy olyan csillagászatról van szó, amelyik a mítoszokat és a vallásos világfelfogást, az ég vallásos képzetét folytatja tovább. Hogy lehet ez tudományosan haladóval? Ez nem éppen erre adott tudományosságra egy ellenválasz a régi gondolkodás jegyében? Bizonyos értelemben igaz, bizonyos értelemben nem, de a gondolkodás történet olyan, és az öröklő gondolkodás különösen olyan, hogy lehet, hogy éppen a régi fajta gondolkodáshoz való visszatérés egy új keretben volt az, ami termékenyítőleg hatott, és ami elindított egy olyan fejlődést, ami aztán messze a jövő felé, előre mutatott a jövő felé. A második nagyon fontos dolog, a természetet matematikai rend és harmónia jellemzi. Na most a kettőből az következik, hogy ha az égi világ isteni természetű, akkor az tökéletesebb, mint a földi természet. Tehát akkor az égi természetet sokkal inkább jellemzi ez a rend és harmónia, mint a földi természetet. Tehát ezt ide lehet írni, hogy a kettő következménye, ugye isteni, ezért harmóniája tökéletesebb. Na most ez a kettő még önmagában semmit nem jelentene, mert itt majd bejön még egy gondolat, ami már nem direkt következik ebből a kettőből, és nem feltétlenül vallási jellegű, de ebben a vallási felfogásban nyer igazán értelmet. Ugye ebből már következik az, hogy hát valamilyen módon harmóniát keressünk, matematikai összefüggésrendet a égi világban. Például az, hogy van 7 bolygó, miért pont 7 bolygó van, vizsgáljuk a matematikát, esetleg kijön az, hogy a 7 egy tökéletes szám, és akkor már is van, találtunk egy szép matematikai szabályt. De pitagórasok ennél tovább lépnek, és ezt az égi világnak a tökéletes rendjét, tehát az égi világ isteni természete abban jut kifejezésre, hogy az égi testek egyrészt tökéletes gömbalakúak, ezt is oda lehet írni, bár a mi szempontunkból nem ez igazán a lényeges, tökéletes gömbalakúak, és különös tökéletes körpályán tökéletesen, egyenletesen keringenek. Na most a szokmányos tudomány történet, hogy ezt szokta a körpálya dogmának említeni, és hát szidni is szokták ezt, hogy micsoda a dogma, hogy tönkretette a tudományt, meg minden, ami persze nem igaz, épp az ellenkező az igaz, és most a következőkben majd erről lesz szó. Tehát itt megfogalmazódik egy természetfilozófiai állítás, egy olyan természetfilozófiában, amelyik a mitoszok és a vallásos csillagászat, vagy a csillagvilág vallásos felfogását örökíti tovább. De ez egy nagyon újfajta módon fogalmazódik meg, amennyiben matematikai harmóniá tulajdonít az égitesteknek, azok mozgásának. Az égitestek matematikai rendjében fejeződik ki mindenekelőtt az égivilág isteni természete. És ez nagyon új dolog, de valahol nagyon mélyen a görög kultúrába ágyazódik. A görög kultúra kapcsán ugye Odysseusra utalok, ugye a leleményes ember, a bátor ember, a hős, a görög hős fogalma örökké visszatérő téma. De a másik téma, amelyik visszatér a görögök kapcsán, a görög kultúra kapcsán, a harmónia iránti igény, a harmonikus görög ember, a harmóniát megtestesítő görög szobrászat és építészet. A harmónia gondolat a pitagoraszi természetfilozófiában is jelen van, mégpedig szigorú, geometriai jellegű harmóniaként megfogalmazódva. Csak zárójelben jegyzem meg, erre nem tudok kitérni, hogy Anaxagorasz ennyiből valahol nem csak a milétoszi gondolkodásnak a forrása, egyik képviselője is, Thales utáni második legfontosabb forrása, hanem a pitagóreus természetfilozófiára is hathatott, legalábbis a pitagóreus csillagászatra. Mert ugye emlékezzünk vissza, hogy Anaxagorasznál ugye egy-három arányú geometriai viszony jellemzi a Földet, és a gyűrűk, a csillaggyűrű, a Holdnak és a Napnak a gyűrűje 9-18-27 távolságban helyezkedik el. Tehát itt már egyfajta matematikai rend jelenik meg. És van még egy nagyon fontos gondolat a Anaximandroszi kozmológiában. Miért nem zuhan le a Föld? Ugyanis önáll nincs arról szó, hogy itt a levegő tartja fönt a Földet. Azt mondja erre Anaximandrosz erre a kérdés, hogy miért nem zuhan le a Föld? Azért nem, mert a középpontja egyforma távolságra van a világ szélétől. Mert hogy mindenik irányból egyforma távolságra van, nincs oka elmozdulni semmilyen irányba sem. Tehát egy geometriai magyarázattal okolja meg a Föld mozdulatlanságát. Most ezt nem lehet bizonyítani, és igazából nem lehet tudni, hogy a pitagóreusokra hatott ez a fajta szemléletmód, ami csíráiban van csak jelen, ugye ez a geometriai szemléletmód Anaximandrosznál. Vannak, akik szerint hatott, vannak, akik szerint ettől függetlenül alakult ki a pitagóreusi kozmoszkép, de az tény, tehát, hogy a pitagóreusoknál a tökéletes körpálya eszméje és a geometriailag rendezett harmonikus kozmosz eszméje igen erős természetfilozófiai tétellé válik. Csak hogy az előbbiekben én már fölhívtam a figyelmet arra, hogyha megfigyeljük az égi mozgásokat, akkor bizony azok egyáltalán nem tűnnek tökéletesnek. Nagyjából valami módon keringenek körbe itt a bolygócsillagok a égbolton, a Nap, a Hold, a Jupiter, a Merkur, a Vénusz és így tovább, mert ugye a Nap is a égbolton körbe mozog, ugye a görög szemlélet szerint, és a látszó mozgás szerint ma is természetesen. De ezek nem tökéletes matematikai pályát futnak be, és nem is egyenletesek. Néha gyorsabbak lesznek, néha lassabbak lesznek ezek a mozgások később tovább. Pontosan ez az, ami megerősíti, mint egy a pontatlan kozmosznak a ideáját. Egyrészt azt tapasztaljuk, hogy pontatlanul mozognak az égitestek, másrészt pedig azt tanítja a Miletoszi természetfilozófia, hogy az ég és a földi jelenségek hasonlóak, és ebből következik, hogy akkor ne is várjunk tökéletességi mozgásokat. Ez a kettő között harmónia van. Na most a hagyományos tudomány szemlélet alapján ugye azt mondjuk, hogy ha tapasztalat egy elméletet megerősít, akkor az jó, az igaz. Ha így gondolkodunk, akkor a Miletoszi természetfilozófiát a tapasztalat alapján igaznak kell telkítenünk és tudományosnak. Ez pedig egy dogmának, egy vallásos természetfilozófiának, amit megcáfol a tapasztalat, hiszen itt van egy állítás, és épp az ellenkezőjét tapasztaljuk az égboltot megfigyelve. Hát akkor tulajdonképpen mi értelme van ennek az egésznek, és miért úgy vezettem be a pitagoraszi csillagászatot, mint aminek nagyon nagy szerepe van a csillagászat fejlődésében? Hát látszatra ez ellentmond a tudomány elemi elveinek, annak, hogy a tudomány a tapasztalatot kell követnie, a tapasztalatot kell megmagyarázni, és a tapasztalat által kell igazolni a tudományos állításokat. Ez nem is tudományos állítás, ez egy természetfilozófiai spekuláció lehet mondani, és valóban természetfilozófiai tézis, nem, a mai értelemben nem tudományos állítás. És nyilván ellentmondás van a tapasztalattal, a tudomány kritériumai alapján lehet ma mondani, el kell dobni. Na most itt két dolgot kell kiemelnem ezzel kapcsolatban, hogy ez nem igaz az, hogy így működik ma a tudomány. A tudomány ma is azért haladhat előre, mert sokszor igenis kitartna mellett, aminek ellentmond a tapasztalat, bármilyen hihetetlen, de ebben most nem menjünk bele, mert nem ide tartozik. Másrészt, ha majd úgy is működne a tudomány, az még nem jelenti azt, hogy a görög idejében így kellett volna eljárni. Ha a tudomány úgy működne valóban, és mindig el kellene dobni az elméletet, ha a tapasztalat megcáfolja, akkor ha ezt betartották volna már a görögök, akkor nem lenne mai tudomány, és akkor nem lenne erről módunk beszélni, hogy a tudománynak így vagy úgy kell működnie. Valójában a görög matematikai csillagászatot éppen az alakította ki, hogy volt egy tapasztalat, ami ellentmondott ennek a természetfilozófiai tézisnek. Miért? Gondoljunk csak vissza arra, hogy hogyan fogalmaztam a Miletosz iskolánál. Az égi világ mozgásai szabályosak, törvényszerűek, de pontatlanok. Nem matematikai jellegűek. És a Miletoszi természetfilozófiából ez következik is. A Miletoszi természetfilozófiából, ugye az ég és a földi világ azonosságából arra lehet következtetni, hogy nem is kell, hogy matematikailag mozogjanak az égi testek. A kettő között összhang van, és a kettő között összhang van, nincs tovább probléma, nincs tovább mit vizsgálni ebben az irányban. Ezért zárja le az ilyen irányú fejlődést és gondolkodást, ezért nem is teszi lehetővé, hogy egy matematikai gondolkodásmód és matematikai csillagászat kialakuljon a természet relációjában. Itt viszont pont az a lényeg, hogy egy probléma keletkezik. Ha én ezt elvetem pusztán csak azért, mert a megfigyelt mozgások ellentmondanak ennek, akkor nincs tovább probléma, és nincs tovább mit vizsgálni. De ha én kitartok amellett, hogy már pedig ez az igazság, a tapasztalat az pedig más, az nem az igazság, akkor azért van egy nagy probléma, hogyha ez az igazság, akkor amit tapasztalok, amit látok, az miért más, mint ez az igazság. És ez az, amit a pitagorosz csillagászat generál. Ez a probléma, ez a konfliktus. És a görög matematikai csillagászat e probléma, e konfliktus vonalán alakul ki. Mégpedig hogyan? Hát már a Pitagorasz utáni egyik pitagóreus, akitől fönnmaradt valami, Philo Laos, időszámítás előtt 5. század, megfogalmaz egy olyan kozmoszképet, amely mint egy kulcsot ad e probléma lehetséges megoldására. Azt nem tudjuk, hogy ő ezt azért fogalmazta-e meg, mert ebbe a problémába is beleütközött, vagy más miatt, de mindenképpen egy olyan kozmoszt vázol föl a számunkra, amely már a kulcsot mutatja ebbe az irányba, és az kimutatható aztán később a ránk maradt kevés töredék alapján, hogy a pitagorosz csillagászat ebbe az irányba vizsgálódik. Hogy néz ki Philolaos világképe? Philolaos világképe úgy néz ki, hogy a világrendnek a középpontjában a tűz áll, a világ tűz. Itt van egy tűz. Miért van a tűz a középpontban? Többek között azért, mert a pitagorosok szerint a tűz a legtisztább és a legszentebb jelenség, legszentebb anyag, mondjuk így, legszentebb elem. Akkor a világegyetem középpontjában, állítja Philolaos, a világ tűznek kell állnia. és a világ tűz körül keringenek a bolygók, van egy ellenföld, ez most nem érdekes annyira, de most nem menjünk bele, a Föld, a Hold, a Nap és a bolygók, tehát a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz és külül a csillagszféra, pontosan 10 darab, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miért pont 10 darab? Harmónia elv, a pitagorosok szerint a 10 az az 1 plusz 2 plusz 3 plusz 4, a három legfontosabb számnak az összege, és ezért még jelentősebb és még különösebb szám, mint ez a 3 vagy 4 szám külön-külön, ezért 10 égitest kering a világtűz körül. De itt nem ez az érdekes, hanem az, hogy mi következik abból, hogyha ilyen a világegyetem. Az következik, hogy a Föld mozog. És ha a Föld mozog, abból mi következik? Hogy amikor például nézzük a Marsnak a látszó mozgását az égbolton, akkor azt látjuk, hogy hogy mozog a Mars közvetlenül? Nem. Hát azt minden ember, egy hajózó, egy lovas, egy futó, vagy akárki egy sétáló ember is tudja, hogyha én mozgok, és valaki más is mozog, és figyelem, akkor amit látok, az nem az ő mozgás lesz önmagában, hanem a két mozgásnak a keveréke. Tehát ebből a világképből az következik, hogy amit látunk, égi mozgásokat, az a Föld mozgásának és annak az adott égites mozgásának az összegződése. Elfogadva Philolosz világképét, két tökéletes körpálya mozgás eredője, amit látok. A Föld, mint tökéletes körpálya mozgásnak, és mondjuk a Napnak, vagy a Marsnak, amelyiket nézzük, tökéletes körpálya mozgásának eredőjét látom az égbolton. Tehát a Philolosz rendszeréből az következik, hogy amit látunk, legalább két, illetve a Philolosz rendszerét fogadjuk egyezetben, akkor két körpálya mozgás eredőjét látjuk, nem egy tökéletes körmozgást, hanem két összekeveredett, két tökéletes körmozgást, ami valamilyen módon összekeveredik egymásban a látmánnyal. Na most az, hogy Philolosz ezt kihasználta-e a megfigyelt mozgások, a ténylegesen látható megfigyelt mozgások magyarázatára vagy nem, ezt nem tudjuk, mert nem maradt ránk erről sok dolog, Philolosztól nagyon kevés maradt fönt, de amit tudunk, hogy számos pitagorosz csillagász már tudatosan, ilyen módon próbálja magyarázni a csillagoknak a mozgását. Így Philolosz követi egy herakleidész nevű pitagoreus gondolkodó, aki szerint ugyan a Föld van a középpontban, tehát az a Föld körül kering a Nap, a Hold is, de most a, hát a Hold is, de most a Nap az érdekes, és a Nap körül kering a Merkur és a Vénusz. A többi pedig úgy kering, hogy a Föld körül. Mégis két bolygó már önáll a Nap körül kering. Ez egy visszalépés ugye Philoloszhoz képest, amelyen a Föld mozdulatlan. De ugyancsak Pitagorosz csillagászat nyomán alkot és a Pitagorosz hatás alatt gondolkodik a csillagok rendszeréről Arisztarchosz, aki szerint ugye már a Napon a középpontban, és körülötte keringenek a bolygók. Tehát a Nap középpontuság Arisztotelészi eszméje is valahol a pitagoras gondolkodásmódon vonalán jelenik meg. Tehát Arisztarkosz ugye a Nap tüzes, akkor hát lehet, hogy a Nap a világtűz, akkor itt a Nap, és akkor ugye az a különbség a Arisztarkoszi meg a Philolosz között, hogy a Nap innen eltűnik a Nap, és ide kerül. És akkor most azt kell mondanom, hogy kérem szépen, ez csak egy érdekesség, mert nem ez a lényeg a görög csillagászat történetének. Ez csak egy érdekes kitérő. Az igazi történet ott van, ahol megmarad a Földnek a középponti helye. Miért? A következőről van itt szó. Philolosz egyszerű körei alapján, de Arisztarchosz körei alapján is számolva, bár keveredik két körmozgás abban, amit látunk, a Föld mozgása meg a megfigyelt bolygó mozgása, az a két körmozgás keveredése olyan, hogy jelentősen eltér attól, amit ténylegesen megfigyelünk. Közelebb van ahhoz, mint hogyha feltesszük, hogy a Föld van a középpontban, ugye, és itt a Föld körül keringenek tökéletes körpályán a bolygók, az, amit ennek alapján látunk, éles, amit látunk, az nagyon-nagyon különbözik. Amit Philolosz vagy Arisztarchosz alapján látnunk kellene, az valamivel közelebb van már Egy nagyon-nagyon, most ebben nem megyünk bele, hogy nem mennyiségileg, hanem minőségileg közelebb van talán valamivel ahhoz, amit tényleg látunk, mert akkor a Föld mozgása, meg a megfigyelt bolygó mozgásának összjátékából már lassulások, gyorsulások vannak. Bár a Föld tökéletesen egyenesen kering, a Mars tökéletesen egyenesen kering, a kettő keveredése miatt a Mars már azt fogjuk látni, hogy lassul és gyorsul és így tovább. Tehát ennyiben közelebb jutunk már ahhoz, amit tapasztalunk, de ez még mindig hihetetlenül távol van attól, amit látunk. Arisztarkosz rendszer ezért igazából értéktelen, mert Arisztarkosz rendszeréből olyan mozgások következnek, ami nagyon eltér attól, amit megfigyelünk, bár közel van ahhoz, amivel tiszta föld középpontú rendszer, és ugyanakkor egy másik ágon kialakultak olyan modellek, amelyek legalábbis a akkori görög csillagászat pontosságához, megfigyeléshez képest meglepően pontosan vissza tudják adni a mozgásukat. És itt a lényeg, és ez a tulajdonképpen görög matematikai csillagászat. Mi ennek a görög matematikai csillagászatnak az alapja? Az, amit Philolausnál megjelenik. Amit megfigyelünk, az nem egy tökéletes körpálya mozgás közvetlenül, hanem itt ugye kettőnek a Föld és a Nap tökéletes körpálya mozgásának keveréke. De itt most felejtsük el a Földet, csak azt, hogy több körpálya mozgásnak a keveréke. A görög matematikai csillagászat ezen a gondolatkoron alakul ki, ha igaz az, hogy a égi világ isteni természet, és az isteni természet a tökéletes egyetes körpályákban jut kifejezésre, és a megfigyelés viszont azt mutatja, mintha nem így keringenek a bolygók, akkor ennek az a nyitja és kulcsa, hogy valójában egy-egy bolygóhoz nem egy tökéletes körmozgás tartozik, hanem kettő, három, négy vagy több. Magyarán a probléma, amit keletkezett, az egyik irányban elvezet egy ilyen mozgó föld elmélet irányába is, de ez nem hasznosul a csillagvilág pontosabb matematikai leírása tekintetében. Ez akkor szintén egy zsákutca, de az alapgondolat, hogy több tökéletes körpályából előállítható esetleg pontosan vagy pontosabban az égi mozgás, ez a görög matematikai csillagászat fő tézisévé és motivációjává válik. A probléma megoldásnak az útja tehát az lesz, hogy kérem szépen, tökéletes körpályán mozognak a bolygók, de nem egy, hanem több tökéletes körpályán. Ez az alaptézis. Na most ebben a változatban úgy kapunk például két tökéletes körmozgást, és azért lesz eredője két tökéletes körmozgásnak a megfigyelt mozgás, mert a Föld is mozog, meg a bolygó is mozog. Ha viszont a Föld nem mozog, és a középpontban van, akkor hogyan lehet a megfigyelt mozgás több tökéletes körmozgásnak az eredője? A válasz úgy, hogy a Föld körüli pályán is egyszerre több tökéletes körpályán járja útját az adott bolygó. És így születik meg kétfajta módszer, amin a matematikai csillagászat, görög matematikai csillagászat alapul. Az egyik a homocentrikus szférák módszere. Középen van a Föld e modellben, és most vegyünk egy bolygót, mondjuk vegyük a Marsot vagy a Jupitert. A Jupiter egy tökéletes földközéppontú szférarendszeren kering. De a Jupiter szférarendszere mondjuk most négy szférából áll. És ezek a szférák különböző módon forognak. Az egyik 24 év alatt körbeforgatja a Földet, a másik körbe egy másik szögbe egy év alatt járja körbe, a harmadik 12 év alatt, a negyedik pedig egy dölt szögben megint egy év alatt. Itt négy szféra forog különböző irányba. Tehát azt el tudjuk képzelni, hogy van négy gömb egybe, akkor az egyik így forog, a másik úgy forog, a harmadik amúgy, a negyedik emúgy. És akkor megfelelő játékkal, hogyha a megfelelő forgásokat jól választom meg, akkor azt kaphatom a Jupiter mozgására, hogy a Jupiter megy az égi pályáján, gyorsan megy, lelassul, megáll, visszafordul, hurkot tesz, újra meggyorsul, egy év múlva lelassul, hurkot tesz és megy tovább. És ha megfigyeljük a Jupiter mozgását, valóban így mozog. Tehát a szférarendszerekkel vissza lehet adni a bolygóknak az egyenletlen mozgását, azoknak a minőségi jegyeit, de megfelelő munkával is, ha a négy szférát tovább bővítjük, a pozíciót is elég jól ki lehet számítani. Tehát a szféra rendszerrel, a homocentrikus szférák rendszerével egy olyan matematikai rendszert, egy olyan matematikai leírást lehet adni a bolygók és a világegyetem mozgásos a világegyetem rendszeréről, aminek számítható, hogy nagyjából a bolygó hova fog menni, hol fog mozogni. Ezt a rendszert mindenkelőtt Eudoxos és Kallippos nevéhez kapcsoljuk, és Arisztotelész is ezt beépíti a természet filozófiájába. Nagyon lényeges, hogy Arisztotelész ehhez nem nyúl hozzá, ő nem matematizál, ők matematikailag számolnak ebben a rendszerben. Tehát nem csak oda vágják a szférákat, hogy forognak a szférák, az kész, megszerkesztik a szférákat, számolnak és kiszámolják, hogy a bolygó hogyan mozog. Tehát ez nagyon fontos dolog. Az emberiség gondolkodás történetében először születik olyan rendszer, amiben a természet bizonyos részeinek viselkedését matematikai számítások alapján vissza lehet adni. Mai szemmel nézve persze nem nagyon pontos ez a rendszer, de mégiscsak nagyon fontos eredményeket ért el a pontosság tekintetében. Arisztotelész a természet filozófiába beépítette a rendszert, bár ő nem számol, ők számolnak. Kalliposznak már több szférája van, mint Eudoxosznak, és Kallipos nyomán ugye el lehet gondolkodni azon, hogy minél több szférát rakok bele, annál bonyolultabb mozgásokat tudok visszaadni, és annál közelebb jutok a tényleges bolygómozgáshoz. Tehát van egy matematikai modellem, amelyik közeletileg visszaadja a bolygómozgásokat, és amelyik megmutatja az útját is, hogy hogy kell számolnom tovább, hogy dolgozzak tovább, és egyre pontosabb legyen a rendszer. És miért alakult ki ez a rendszer? A pitagóreusi problémából és a pitagóreusi elvek alapján. Abból kiindul, hogy tökéletes az égitestek mozgás, akkor keressük, hogy tökéletes, és már egy közelítést kaptunk rá. És látjuk az utat, hogy tovább kell haladni, minél több szférát vezetek be, minél ügyesebben, annál közelebb jutok a megoldáshoz. Kallipos után megáll ez a irányú kutatás, nem ebben az irányba fejlődik aztán tovább a görög matematikai csillagászat. Na most annak oka, hogy nem ebben az irányba fejlődik tovább az, hogy kialakul egy másik módszer is, ez az epiciklusok és excenterek módszer. És akkor nagyjából itt fogjuk befejezni az órát. Mi egy epiciklus, mi egy excenter? Az elv ugyanaz. A bolygó mozgása több tökéletes körpálya mozgás eredménye. Középen van a Föld, van egy kör, ezt nevezzük deferens körnek, ezen van egy matematikai pont. És e kerül van még egy kör, ez az epiciklus, és ezen kering a bolygó. Hány körpálya eredője a bolygó mozgás? Egy tökéletes körpálya mozgás itt a deferens körön, amin a bolygó epiciklusának középpontja mozog, és a bolygó tökéletes körpályán kering az epiciklusan. Az excenter az annyiban külön, tehát ez az epiciklus, excenter, itt a Föld. A Föld körül van egy ilyen kis köröcske, ez egy matematikai középpont, és e körül van egy nagy kör, ez az excenter. Ma úgy így. Ebben az esetben ugye itt egy tökéletes körpályamozgás, és ezen a külső körön mozog a bolygó. Na most könnyű belátni azt, hogy ha nem elég pontos egy ilyen modell, akkor kérem szépen, fölteszem, hogy ez itt is kering még egy pont, és ezen van egy epiciklus, és a bolygó ezen az epicikluson kering. Fölteltem azt, hogy ezen is, ezen van egy epiciklus, akkor itt van egy excenter, ez az excenter belső köre, ez van egy excenter, azon van egy epiciklus, és akkor egy excenter meg egy epiciklus raktam egybe. Itt két epiciklus raktam egybe, és elben 20-at is egybe rakhatok. És akkor 20 tökéletes körpályán fog keringeni a bolygó. Könnyű belátni, hogy minél ügyesebben rakok össze ilyen köröket, annál jobban megközelíthetem azt a mozgást, amit megfigyelek. Ugyanaz az elv, azonban ez rugalmasabbnak tűnik, ezzel matematikailag könnyebben jobban lehet dolgozni, és ezen az úton sokkal pontosabb modellek és eredmények születnek, mint a másik úton, ezért a görög csillagászat, matematikai csillagászat ezen az úton fejlődik tovább. És ennek a fejlődésnek a csúcsa a Ptolemaioszi rendszer, ami igen nagy pontosságot ér el, megint nem a mai észjárás szerint és a mai tudomány szerint, hanem az akkori gondolkodásmód szerint. És ezáltal Ptolemaioszban nem ő hozza létre, tehát előtte már Hipparchosznál is van ilyen rendszer, Ptolemaiosz a csúcspont. Tehát a görög matematikai csillagászat a pitagóreusi úton fejlődve létrehozza a földközéppontú matematikai rendszerét, amik a gondolkodástörténet első és akkor egyetlen olyan rendszere, amely a természeti jelenségeket matematikailag modellálja, és előre kiszámíthatóvá teszi. És Kopernikusz csak Ptolemaioszból érthető meg, és Ptolemaioszra épülhet. Ptolemaiosz nélkül soha nem lehetett volna Kopernikusz. A lényeg tehát összefoglalva az első részt, az ugye Minétoszt iskola mióta jelentősekkel látjuk, azt is, hogy miért zsákutca. A második, hogy a görög matematikai csillagászat viszont éppen a vallásos kozmológiai egyet fölelevenítő pitagoreus vonalon alakul ki, az úgynevezett idézőjelbe körpálya dogma és a tapasztalat közötti ellentmondás kezelésére irányuló törekvésként. A probléma onnan ered, hogy a természetfilozófia alapján igazságnak tekintik a tökéletes körmozgást, a megfigyelés látszólag ennek ellentmond, az út, három út van ugye, egy, hogy a Föld is mozog, és úgy játszunk a dolgokkal, az nem alakul matematikai csillagászattá, de az alapmondat, hogy akkor a megfigyelt mozgás több körmozgás eredője, az termékenyé válik kétfajta irányban is a matematikai csillagászatban. Homocentrikus szférák módszere eredményes, de egy idő után megáll a fejlődése, mert helyette inkább azt művelik a csillagászok. Ez pedig Ptolemaiosban egy még pontosabb, annál a módszer, ameddig ez a módszer eljutott, annál messze tovább jutó és pontosabb rendszerbe tetődik Ptolemaiosban, és majd látni fogjuk, hogy Ptolemaiosz az, aki mint egy forrása, vagy legalábbis az egyik alapvető forrása a Kopernikusz időszakában elkezdődő új európai gondolkodásnak, aminek részeként a modern tudomány megszületik. Ennyiben csillagászatilag is jelentős, de tehát ezt gondoljuk végig, és itt zárnám le. Tehát nem egyszerűen az, hogy itt most van egy csillagászati rendszer, amit jól lehet használni, hanem az emberiség gondolkodás történetben először születik egy olyan rendszer, amely a természetet, annak egy részét matematikailag, geometriailag írja le, és ami alapján ki lehet számolni azt, hogy a természet hogyan fog viselkedni. Ilyen korábban nem volt, és az, hogy egy ilyen született, az nem úgy született meg, hogy az ember figyelte a természetet, és akkor eszébe jutott, hogy hú, kéne egy matematikai rendszer, amivel ki tudom számítani a viselkedését, nem, hanem úgy született meg, hogy ugye a pitagóriusok természetfilozófia felvetett egy problémát, és ez a természetfilozófiai probléma megoldásának útján alakult ki ez a matematikai rendszer. Hát így zárnám le ezt a dolgot. Jó, hát köszönöm szépen, és akkor még akkor a múltórához hasonlóan, ha vannak kérdések, egy 10-15 percig még itt vagyok, azt meg tudjuk beszélni azokkal, akik vállalják, vagy gondolják, hogy még felteszik és maradnak. Köszönöm.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Székely László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A görög csillagászat története. A felvétel 2004 őszi félévében készült.